Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek. Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfogadják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Fölélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk. Ezután leült szemben a templom perselyjel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be, de egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak 2 fillért dobott. Erre magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a fölöslegükből adakoztak, ő pedig mindent odaadott, amie csak volt, egész megélhetését. Ezek az evangélium igéi. Kétség kívül, akik itt oldalt ültök, rátok nem lehet azt mondani, hogy kikerestétek a főhelyeket, hogy aztán ott telepedjetek le, de nézzétek el ezt most nekem, meg nektek azt, hogy most ezt szóvá teszem. Esetleg, ha magatok alá húzzátok azt a szőnyeget, akkor nekem ez jó érzést keltene, hogy nem azon a kemény deszkán ücsörögtök, legalább van valami alattatok. Elnézést, hogy ezt most ide közbe vetettem, de ha erre nézek, akkor kicsit jobb érzéseim támadnak. Szeretnék neki látni ennek az evangéliumnak, abból a szempontból, hogy tulajdonképpen, ahogy az evangélium első történetében, ott vannak az írástudók, farizeusok, akikről láttuk ezeket a szimbolikus képeket, hogy így, meg úgy, meg amúgy járnak el, hogyha összefoglalnánk a keresztény hagyomány alapján, talán ezeket a kifejezéseket alkalmazhatnánk, ami az egyházi szóhasználatnak is egy-egy kulcsmondata, hogy kétség kívül itt megjelenik a gőg, hogy megjelenik a hiúság, megjelenik a kevésség, fölüti arcát a büszkeség. Tulajdonképpen az egyházi hagyományban ez a 4 kifejezés nagyon is érthető, és nagyon is sokat használt, és az elmúlt évszázadokban is természetesen gondolkodtunk ezekről, mint főbűnökről, vagy eredetbűnökről, mint szörnyűségekről, hogy gőg, a kevésség, büszkeség, rátartiság és a többi. De tulajdonképpen ma, ahogy körbenézünk, mint ahogy talán Jézus körbenézett ott, azt mondhatnánk, hogy tulajdonképpen, ha nagyon kritikusan akarnánk mondani, kifejezetten a gőgnek, a kevésségnek, a büszkeségnek, a hiúságnak a kultúráját sikerült megteremtenünk. Abból a szempontból mindenképp, hogy most már nem egyesek kiváltsága az, hogy valahol fölül érezze magát és nagyszerűnek, hanem most már mindannyian törekedhetünk a like özönre, arra, hogy ránk nézzenek, és valahogy átéljük annak a dicsőségnek az érzését, hogy az Instán bekövetnek minket. Kétség kívül, akinek van valami egyszerű, okos eszköze, most már minden a kezében van, hogy a gőgnek, a hiúságnak, a kevésségnek és a büszkeségnek ezt a sajátos kultúrformáját megalkossa. De most nehogy azt gondoljátok, hogy arról fogok beszélni, amiről talán ezután gondolnátok, hogy úgy a kövéség, úgy a bűn, de szó sincs róla. Hanem szeretném ezt kiegészíteni azzal, hogy de talán nem véletlen, hogy ez így van. Hogy talán másfelől, amikor annyira fáj nekünk, Hogy a magyar kultúrának mennyire része az, ahogyan azt mondjuk, és tudjátok, ez szinte egy vesszőparipám, hogy nem akarlak a szemedbe dicsérni, mert elbízod magad. Akármilyen kis helyen járok, kis falvakba, én meg szoktam kérdezni ezt, és mindenhol be tudják fejezni. Miközben mi mindannyian egy természetes vágyat élünk át azután, hogy a szüleink meglássák az értékeinket, hogy anyának fölragyogjon a tekintete, mikor valamit ügyesen csinálok, hogy apa büszke legyen a fiára és a lányára, hogy a büszkeségtől kicsit dagadjon a melle, és azt mondja, jaj, fiam, apja, fia. Vagy hogy az apa ránézzen a lányára, és azt mondja, jaj, drágám, kincsem, te gyönyörű vagy. És ezt kellene most megvetnünk, vagy elítélnünk, lenéznünk, vagy lekicsinyelnünk. De mennyire természetes az, hogy él bennünk ez a vágy, és milyen jó, amikor egymás értékeit észreveszünk, és nevén nevezzük, és kimondjuk, és e fölött tudunk örülni. Hogyan van akkor tulajdonképpen ez, hogy talán volt egy egyensúlyvesztésünk, amikor annyira törekedtünk arra, és ez a kultúrának a része volt, nehogy a gőg, a kevésség, nehogy a rátartiság, a büszkeség, hogy nehogy ez, és hogy lehet ezt elérni, gondolja a törvény szerető ember, akkor ne is dicsérjünk meg senkit. Semmi alapot ne adjunk arra, hogy valaki büszke legyen magára, az a legjobb. Ha minden rosszat nevezzünk meg, minden jót hallgassunk el, na úgy legyen büszke magára. Tulajdonképpen, ami most körülvesz bennünket, és amiben mi is alaposan benne vagyunk, talán egy folyamat részeként értelmezhető, többé-kevésbé megfelelően. Ezért most arról szeretnék beszélni, mi történik akkor, ha nem egyszerűen csak valami lekezeléssel, lenézéssel azt mondjuk, hogy kevésség, hogy büszkeség és a többi, hanem hogy kincsként fölismerjük, mi az, ami ebben érték és jó, de közben pedig valahogy úgy vagyunk, hogy megtetszik nekünk az a keresztény kultúrából, hogy az ember az a valaki, aki Isten dicsőségéért cselekszik. És aztán Isten dicsőségének a fénye, ami tetteink révén egy kicsit ránk is hull. És hogy az Isten dicsőségének a fényében vagyunk talán a legszebbek. És hogy Isten dicsőségének a fényében, amiért mi is cselekszünk, rájövünk, hogy valahogy ez egy sokkal gyönyörűségesebb fény, mint az önfényezés világa. De akkor ez hogy is van? Négy gondolatot szeretnék, de nem hosszan mondani. Az első így szól. Igenis jó, hogyha a szüleink büszkék tudnak lenni ránk, ha mi büszkék tudunk lenni a gyerekeinkre, ha kimondjuk az értékeiket, ha ragyog a tekintetünk, mikor látják, hogy ügyesek és klasszak, és haj, de jó. Csak hogy nem ez a cél. Ez nem cél, hanem valaminek a kezdete. És ha így látjuk, hogy nem ez a cél, hogy még 40 évesen is, meg 60 évesen is, meg a koporsóba is, hanem ez nem cél, hanem valaminek a kezdete, valaminek a lehetősége. Ahogy például Carl Gustav Jung így mondta, nézzétek el, hogy most nem egy szentet idézek, csak egy egyszerű embert, mint bármelyikünk. Ő azt mondta, nekünk, akik szeretnénk Istennel jóba lenni, elég erős énre van szükségünk azért, hogy Isten nagyságából, erejéből és hatalmából minél több belénk férjen. És hogy ez aztán szétnevessen bennünket, hogy össze ne zavarodjunk tőle. Aki szeretné, hogy a Szentlélek rajta keresztül tudjon valamit tenni, ahhoz ő neki egy elég strapabíró edénnyé kell válnia. Mert ha az első valami megmozdulásra széttörünk, szétrepedünk, hát. Tehát, mint azok a törekvések, amit a 21. század elején annyira nagyszerűnek tartunk, szinte evidenciának, hogy ezek nem is rossz törekvések akkor, ha nem cél, hanem valaminek a kezdete. Mégpedig annak a kezdete, hogy igazán strapabíró, erős, életképes, életre való, Istennek a szó legnemesebb értelmében jó eszközeivé tudjunk lenni. És ha ez így van, nem cél, hanem kezdet, nem is rossz. Aztán a második így szól, mindaz, amit ma annyira nagyra tartunk, önmegvalósításnak is hívhatjuk, önmagunk kibontakoztatásának és a többinek, hogy az tulajdonképpen éppen csak mindennek pont a fele. Na, leginkább pont a fele, vagy inkább kevesebb része. Mit értek ez alatt? Emlékszem, hogy egyszer egy továbbképzésen vettem részt, és ott a továbbképzésen valaki nagyon-nagyon mutatta az egyik arcát, és akkor ott, aki vezette ezt a csoportot, a következőt mondta. Én látom, látom, nagyon látom rajtad ezt. Tudod, mint gondolkozom már nagyon régóta? Hol van ennek a dolognak a másik fele? Mert mindennek van másik fele. Hol van benned ennek a témának a másik fele? Mit értek ez alatt? Hogy mikor valaki ki bontakoztatja magát, és hogy viszi az életét, hát ennek is van másik fele. Például az, hogy társas lény vagyok. Hogy sose tudom magamat elégségesen kibontakoztatni, ha mindig csak azt mondom, hogy én. Hol van ennek a másik fele? Vagy például éppen csak az előbb idézett Kár Gusztáv Jung azt mondta, én egyszer majdnem azt hittem, hogy találkoztam egy élő szenttel. Mindaddig ezt gyanítottam, ameddig nem ismerkedtem meg a feleségével. És ez alatt a következőt értette. Kétség kívül ez a férfi nagyon szerény volt, nagyon alázatos volt, és önmagát olyan csöndesen tartotta, nem volt kihívó, kirívó, hát hosszú ruhája biztos volt, na de bojtok nem voltak rajta. Igen ám, de amikor például gyereknevelésre került a sor, akkor ő azt a feleségére hagyta. Ha egy konfliktusba kellett volna beleállni, azt is a feleségére hagyta. Amikor úgy ki kellett volna állni valamiért, ő azt is a feleségére hagyta. Mondhatjuk azt, hogy így könnyű csendesnek, finomnak és alázatosnak maradni, hogyha az életnek ezt a kiegészítő, pont másik felét és részét elegánsan áttoljuk másoknak. Ezért tehát a második gondolat így szól, akármelyik felől is közelítünk, közelítünk az alázat, a szerénység és a többi felől, nézzük meg, mit csináltunk a másik felével. Vagy közelítünk e felől, nézzük meg, hol van a kiegészítő értéke és igazsága. Azután a harmadik gondolat így szól, hogy minden, amit ma annyira nagyra tartunk és értékelünk, sosem az egész, hanem valaminek a része. Mit értsünk ez alatt, hogy valaminek a része? Olyan sajátos ez a kultúra, persze 2000 évvel ezelőtt is valahogy hasonlóan volt, hogy ma például mi mindannyian az online és az offline világban is kívánatossá akarjuk magunkat tenni. Ez azt jelenti, hogy a szép arcunkat mutatjuk, a szépségeket, a kívánatos részeket, és még a társkapcsolat elé is úgy nézünk, hogy megpróbáljuk erőnek erejével a kívánatosságunkat kidolgozni, sőt, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy nagyon sok időt és energiát és figyelmet fektetünk a kívánatosságunk kidolgozásába. És közben pedig nagyon elfelejtkezünk arról, hogy ez tulajdonképpen egy egészen kicsi része csak az egésznek, és miközben nagyon sokat dolgozunk a saját kívánatosságunkért, hogy eladhatók legyünk, aközben sokkal kevesebbet dolgozunk az alkalmasságunkon. A legtöbb társkapcsolat nem azért recseg-ropog, mert a felek nem tudták valamikor ügyesen kívánatossá tenni magukat, hanem mert az alkalmasság sokkal nehezebb téma. A kívánatosság egy picinke rész, a csomagolás egy kicsinke rész, nem mondom, hogy elhanyagolható. Na de nem, de így vagyunk mindannyian, amikor kicsomagoltuk, mégiscsak az érdekel minket, hogy az van-e benne, amiről a csomagolás szólt. Ezért a harmadik téma így szól, lehetünk büszkék és nagyszerűek és kívánatosak és gyönyörűek és a többi, magunk között szólva csomagolás. Te nagyon szép lehet persze, és roppant igényes, és tudjuk, hogy ma már egy olyan világban vagyunk, hogy nem egyszer a csomagolás drágább, mint amit becsomagoltak. Ezért a harmadik gondolat így szól, rendben van, legyen csomagolás. De nem a csomagolás a lényeg, az egy kicsi rész, és ezért nem az eladhatóságon és a kívánatosságon érdemes még többet dolgozni, már tettünk érte eleget, hanem sokkal inkább a tartalmon és az alkalmasságon. Mert a tartalom és az alkalmasság úgyis megteremti aztán a maga szépségét. És végül aztán az utolsó gondolat, hogy mindez, amit ma olyan nagyra tartunk, amire persze mondhatnánk, hogy gőg és fennhéjázás, büszkeség és a többi, tulajdonképpen számunkra valaminek az eszköze. Pont úgy eszköze, mint ahogy ott mentek a gazdagok és szegények, és dobálták a pénzt. Az egyháza története során átélt olyan időszakokat, amikor sok pénzt dobáltak nekünk, és aztán olyan időszakokat, amikor nem dobáltak sok pénzt. És tulajdonképpen mindig megvolt a kísértésünk, hogy vagy akkor, mikor dobálták, vagy akkor, amikor nem dobálták, azt gondoljuk, hogy a pénz az evangelizáció föltétele. Sosem volt az. A pénz nem föltétele az evangelizációnak. Az evangelizációnak, az Isten-ember kapcsolat kibontakoztatásának a pénzre tulajdonképpen nincsen szüksége. Az evangelizációra tehát nem pénzre van szükség, hanem emberre. Emberekre van szükség, és nem pénzre. És olyan megrendítő, mikor az egyház látható és nyilvános keretein belül is azt gondoljuk, hogyha nagyobb a bojt, meg hosszabb a ruha, az majd segíti az evangelizációt. Tisztelettel merészelem mondani, egy idő után nemhogy nem segíti, hanem akadályozza. Ezért a negyedik pont így szól, mindaz, amiért olyan lelkesen tudunk örvendezni, egy idő után, ahogyan ezt szeretem nektek mondani, a menedékeink előbb-utóbb a börtönünké lesznek, aminek annyira tudunk örülni, hogy most sokat dobálnak be ebbe a szimbolikus persejbe, lehet, hogy inkább kárunkra van, mint hasznunkra. Mert még a józanabbak is elhiszik azt, hogy majd ezzel. Nézzétek el nekem, hogy ezt mondom, de az evangéliumban az örömhír sosem hangzott úgy, az örömhír, amit meghirdetünk a szegényeknek, hogy egyszer ők is gazdagok lesznek. Tulajdonképpen ilyen örömhír nincs. Szüntessünk meg minden nyomorúságot a földön. Tegyünk bele annyi pénzt, amennyi csak kell, meg még picit többet is, hogy ne legyen semmi nyomorúság a földön. De az evangélium örömhíre nem az, hogy a szegény gazdag lesz, hanem az, hogy mindegyikünknek hirdetik Isten országának örömhírét. Ezért az evangelizációnak a pénz nem föltétele. Olyan felszabadító az, mikor akárki és akármennyit is dobál abba a bizonyos persejbe. Tudjuk, hogy nem a persejen múlik, és nem a pénzen, hanem az emberen. És most talán éppen egy olyan korszakot élünk, hogy több a pénz, mint az ember. Ezért, ha most valamire érdemes a figyelmet fordítani, azok mi vagyunk.